Április 27. Ma reggel Jézus még Garisimában, a dombon tanította a tanítványokat. Sokan voltak itt, akik eddig csak futárszolgálatot teljesítettek a szétküldött tanítványok és Jézus barátai között, és mások, akik eddig zömében otthon éltek, még nem sok oktatást kaptak, és nem sokat hallottak a tanításból, annak terjesztéséről, a példabeszédek magyarázatából és azok alkalmazásáról. Jézus ezért állandóan tanított, és a tanítványoknak nagyon egyszerűen és gyermekien magyarázott el mindent, és amit eddig tanított, és főként az utolsó tanítást összefoglalóan átfutotta. Délután valamennyiükkel elvonult Garisimától 4-6 órányira a hegyekbe, egy nagyon elhagyott helyre. Áthaladtak két város között, és éjszakára a vadonban maradtak. Szamár és tevecsordák és juhok voltak arra, de lenne a völgyekben. Ez már a nagy hegység nyugati oldala volt, mely a vidék közepén nyúlik el. A völgyek errefelé nagyon cikcakkosak, mint ahogy a farkaskörömb növény terjed a talajon. Ebben a vadonban sok a pálmafa, és egy olyan fa is van, amelynek egymásba fonódó ágai a földig hajolnak, és mint egy kunyhóba alájuk lehet húzódni. A környék pásztorai e fák alatt tanyáznak, és itt töltötte az éjszakát Jézus is a tanítványokkal. De a legtöbb időt imádsággal és Jézus tanításának hallgatásával töltötték. Sok mindent parancsolt nekik, amit a korábbi küldetéseknél már elmondott. Különösen azt tűnt föl nekem, hogy nem lehet erszényük, hanem át kell adniuk az elöljárójuknak. Minden 10-nek egy elöljárója volt. Elmondta nekik, miről ismerhetik föl, hogy egy helyen jól tevékenykedhetnek. Hogyan rázzák le lábukról a port a rossz indulatú helyeken, és hogyan válaszoljanak, ha feltartóztatják őket. Ne aggódjanak amiatt, hogy mit válaszoljanak, a szájukba adatik a szó. Ne féljenek, az életük nem fog veszélybe kerülni. Még közösen ettek kenyeret, mézet és halat, amit magukkal hoztak. Este felé magányos férfiakat láttam a környéken, kezükben hosszú bot, a végén vashorog. Őrök voltak a vadállatok ellen, melyek a tengerpartról jöttek föl, és megtámadták a nyájakat. Április 28-a. Itt a hegyekben láttam, hogy Jézus ma reggel, egész korán, szétküldi a tanítványokat és az apostolokat. Az apostolokra és több régi, első tanítványára rátette a kezét, a többieket csak megáldotta. Új erővel és bátorsággal töltötte el őket. De ez még nem papszentelés, hanem csak feltöltés és megerősítés. Újra több dolgot elmondott nekik az elöljárók iránti engedelmességről. Péter és János nem Jézussal ment, hanem délfelé. Péter Joppe környékére, János még délebre, Júdeába. Egyesek Felső Galileába, mások Dekapoliszba mentek. Tamás a gergezénusok vidékére kapott küldetést. Láttam, hogy kerülő úton megy oda. Láttam, hogy este egy csoport tanítvánnyal délnyugati irányban egy olyan városba megy, amelynek a neve úgy hangzik, mint az egyik tanítványé. Ugyanúgy hívták, mint Aszachot. Ez a város egy magaslaton fekszik két völgy között, melyek úgy ágaznak szét, mint a farkasköröm. Egy víztükrét láttam, amely a város körül folyik, és az egyik oldalon vizesést alkot. Észak felől egy kis tóból vagy mocsárból jön, a várostól délre vizesése van, hallottam az zúgását, a tengerbe ömlik. Ez a helység körülbelül 9 órányira van Szefforisztól, és Jézus útjától legfőjebb 1 órányira balra, és mélyebben fekszik, mert lenéztek rá. A városban sok zsidó van, akik azt hiszem a levitákhoz tartoznak. A nevét Hakuknak vagy Hokuknak hallottam, de van egy másik város is, amelynek ez a neve. Jézus észak-nyugati irányba ment. 5 apostolt vitt magával, mindegyikükhöz 10-10 tanítvány tartozott. Emlékszem Júdásra, a fiatalabb Jakabra, Tádéra, Szaturnénra, Natánaelre, Barnabásra, Ászorra, Menaszonra, és közöttük láttam a ciprusi ifjakat. Ma még 6 vagy 8 órányi utat tettek meg. Az út bal és jobb oldalán több várost hagytak el, egy-egy csoport elvált a menettől, és e városokba tért be. Jézus elment a tőle balra, len a tengerparton fekvő Tírusz mellett. Ha jól emlékszem, az apostoloknak és a tanítványoknak meghatározott egy helyet, ahol 30 nap múlva fog velük találkozni. Azokkal, akik még vele voltak, újra egy olyan lombsátor alatt éjszakázott, mint az előző éjszakán. Láttam, hogy Jézus egy csoport tanítvánnyal és másokkal, jó 50 férfival, egy mély hasadékon vándorol át. Nekem úgy tűnt, hogy reggel van, mert az ég olyan világos volt. Ez egy csodálatos hegy. Jó 1 órányi távolságra mindkét oldalon a sziklafalban lakások voltak, előttük könnyű gerendaépítmény. Itt is, ott is annyira nyitottak, hogy be lehet látni a barlang lakásokba. Gyakran nád, moha vagy gyeptető fette őket. A hegyoldal itt is, ott is meg volt erősítve, hogy az omladék el ne torraszolja az utat. Szegény, lecsúszott pogányok laktak bennük. Azért telepítették őket ide, hogy felügyeljék az utat, és tisztítsák meg a vidéket rusnya állatoktól. Ezek az emberek Jézushoz jöttek, és segítségét kérték ezen állatok ellen. Hosszú, széles lábú, foltos állatok voltak, mint a nagy gyíkok. Láttam, hogy néhány ilyen állat odafutott, Jézus pedig megáldotta a környéket, és megparancsolta az állatoknak, hogy költözzenek az egyik közeli mocsárba, amely fekete volt és ingoványos, mint a szénből főzött kása, és láttam, hogy az egész környékről odaröpültek. Az út mentén, amelyen Jézus járt, itt is, ott is vad narancsfa csoportok álltak, és más vadfák is. Tírusz 4 órányi távolságban van. Jézus a kíséretét megosztotta, és néhányukkal egyre lejjebb haladt ebben a szurdokban, és itt is, ott is a barlangok előtt tanította az itt lakókat. Ez a hely mintegy 9 órányira volt Aszachtól, a várostól, ahova tegnap, az apostolok szétosztása után Tamás ment. Az út lefelé egy tiszta vízű, gyors folyású, elég erős sodrású folyóhoz a Leonteszhez vezetett. Mély mederben, Tírusztól 4 órányira északra ömlik a tengerbe. Jézus egy magas kőhídon kelt át e folyó felett. A híd széles volt és erős, mint egy bástya, odalenn látni lehetett a rohanó vizet. A túlsó oldalon újra egy hosszú helység van, az út mentén álló házakkal. A folyótól nem messze volt egy nagy szálláshely, ahol a tanítványok újra találkoztak Jézussal. Jézus innen több kísérőjét Kabul vidékének városaiba küldte, Júdást pedig több tanítvánnyal a Szidon melletti Kánába. A tanítványoknak minden pénzüket, vagy a náluk lévő erszényüket át kellett adniuk megőrzésre apostol elöljárójuknak, aki semmit nem költött belőle. Jézus egyedül Júdásnak adott egy összeget saját használatra. Ismerte pénz sóvárgását, és nem akarta abban a kísértésben tudni, hogy hozzányúljon mások pénzéhez. Jól látta pénzhez való vonzódását. Jól lehet, Júdás azzal hencegett, hogy milyen mértéktartó, milyen szigorúan tartja magát a szegénység parancsához. Most, hogy megkapta a pénzt, kérdezte Jézustól, mennyit költhet naponta. Jézus azt válaszolta, hogy aki olyan szigorúan mértéktartónak érzi magát, annak nincs szüksége sem mértékre, sem parancsra, a törvényt magában hordozza. Itt a szálláshelyen várták Jézust jó százan abból a zsidó törzsből, amelynek tagjait Ornitopolisban és Szarepta mellett már vigasztalta. Ott eléje mentek, és részben itt laktak, ahol zsinagógájuk is volt. Nagy alázattal és örömmel fogadták Jézust és övéit, megmosták a lábukat, és frissítővel kínálták őket. A zsidók ünnepi öltözéke egészen olyan volt, mint az ősatyáké. Hosszú szakált, karjukon rojtos manipulust viseltek. Sajátos szokásaik voltak, és elkülönültek, mint az esszénusok, a maguk módján. Itt a pogányok is igen nagy tisztelettel voltak Jézus iránt, és a zsidókat is becsülték, ami ezen a tájon jellemzőbb, mint a Dekapolisban. Ezek a zsidók Júda pátriárka egyik mellékfiától származtak. Szuénak, Júda feleségének volt egy barátnője és társnője, akit még Lia, Júda anyja hozott magával Mezopotámiából. Mivel Her és Onán szülése után egy időre terméketlen lett, Szuyé odaadta mellékfeleségül a barátnőjét Júdának, és a fiú, akit ez szült, lett a törzsatja ezeknek a zsidóknak. Júda a tulajdon nővérét vette feleségül. Anna Katalin nem mondja, hogy igazi, vagy csak melléknővére volt-e. A neve úgy hangzik, hogy Etzhen, ami héberül az Eca becézése. Júdának ezt a mellékfiát úgy hívták, mint ezt a helységet, ahol most Jézus van. Sajnos a nevet elfelejtettem. Születése után Szuyé újra termékeny lett, és megszülte Júda harmadik törvényes fiát, Szelát. Júda két fia, Her és Onán, minden módon üldözte ezt a melléktestvért. És meghaltak. Ő pedig, amikor családjával elűzték a háztól, itt telepedett meg, és egészen elfajzott Izrael gyermekeitől. Családja összeházasodott az itt élő pogányokkal, nem költözött le Egyiptomba, és egészen elvadult. Az itteni pogányok, akikkel a családja keveredett, már akkor, amikor Jákob Dina meggyalázása után József örök részén Szamaria mellett lakott. Nagy vágyat éreztek arra, hogyha Jákob fiaival nem is, legalább a szolgáival és szolgáival kötött házasságok révén nemesedjenek. Fölmentek hozzá a hegyre, nagyon alázatosan kérték, hogy a hozzátartozóival házasodhassanak, és fölajánlották, hogy szívesen körülmetélkednek. Jákob azonban mindenképpen elutasította őket. Később Júdának, ez az elűzött mellékfia, a családjával együtt jött hozzájuk, és kérésüknek megfelelően szívesen fölvették őket Jákob törzsébe, és a gyermekeik összeházasodtak. Milyen csodálatos Isten gondviselése, mely a pogányok nyers kívánságát, az ígéretet hordozó szent törzsel való kapcsolódásra nem egészen vetette el, és a későbbi sors e törzs elűzött mellékágát megnemesítette. A vegyes házasságokból következő nagy elvadultságok ellenére egyetlen család megmaradt tisztának, és először Illés, aki sokáig élt ezen a vidéken, tanította őket a törvényre. Salamon is sokat fáradozott azért, hogy újra egyesítse őket a zsidókkal, de sikertelenül. A háborúban sokan meghaltak, főként azok közül, akik a pogányokkal keveredtek. Most körülbelül még 100 jámbor, tisztán Júdától származó férfi van köztük. Elsőként Illés vezette őket oda a nyájhoz. Így az Izraelből elveszett bárányok közé tartoznak. Nagyon alázatosak voltak, és nem tartották magukat méltónak arra, hogy belépjenek a zsidók földjére. Száfet lakóival tartottak, nem tudom milyen kapcsolatot. A Dabratból való ciprusi Cirénusz beszélt először róluk Jézusnak, és jó lehet Jézus tudott róluk, ezt az alkalmat használta föl arra, hogy hosszasan és bizalmasan beszéljen velük. Jézus először a szálláshely előtt tanított mintegy 200 embert. Körben álltak, nyitott lugasok vagy fészerek alatt. A szálláshely a zsidóké volt, vagy bérelték. Ezután Jézus a zsinagógában tanított, és kívülről sok pogány is hallgatta. A zsinagóga magas és szép épület, a tetőn körbe lehet járni, és szép róla a kilátás. A nap hátralévő részében Jézus a kísérőivel körbejárt a helységben és a környéken, meggyógyított több zsidót és pogányt is. Este elment egy ünnepi vacsorára, amelyet a szálláshelyen rendeztek számára, és mindenüket ráköltötték, hogy kifejezzék nagy hálájukat, hogy hozzájuk az Izraelből elveszett bárányokhoz is eljött, és nekik is hirdeti az üdvösséget. A családfájukat rendben tartották, és Jézus elé terjesztették. És nagyon meghatotta őket, hogy egy törzsbe tartoznak vele. Vidám vacsora volt, mindenki részt vett rajta. Sokat beszéltek a prófétákról, különös szeretettel Illésről és messiási jövendöléseiről, ugyanígy Malakiásról, és arról, hogy most kell lennie a beteljesedés idejének. Jézus mindent elmagyarázott, és megígérte nekik, hogy elvezeti őket innen Júdeába. Előre láttam, hogy később Júdea déli határára, Hebron és Gáza közé telepíti le őket. Jézus itt éjszakázott. hosszú, fehér úti ruhában van. Ő is, kísérete is, út közben övet visel, és felköti a ruháját. Csomagjuk nincs. A szükséges dolgokat ruhájuk bőredőiben az öv felett a testükön hordozzák. Néhánynak van botja. Jézuson soha nem láttam fejfedőt, csak néha vont a fejére egy kendőfélét, amelyet egyébként a nyakán viselt. Az emberek itt egy csúf állatfajtára vadásznak, amely foltos és bőrszárnya van, amellyel nagyon gyorsan tud röpülni. Olyanok, mint a félelmetes denevérek. Miközben az emberek és a jószágok alszanak, kiszívják a vérüket. A tenger partjáról áthatolhatatlan, mocsaras, bokros helyekről jönnek fel ide, és igen nagy károkat okoznak. Egyiptomban is sok van belőlük. Igazából nem sárkányok, nem is olyan félelmetesek. A sárkányok nem ilyen gyakoriak, és magányosan élnek teljesen puszta helyeken. Az emberek itt dióhoz hasonló gyümölcsöket gyűjtenek. Láttam gesztenyéhez hasonló gyümölcsöt is, és fákat, amelyeken fürtökben sárga bogyó lóg. Itt is, ott is vannak fenyőhöz és cédrushoz hasonló fák. A környéken nem vastag a talaj, a fák gyökere gyakran csupaszon kilátszik a földből, moha fedi, olyanok, mint a kígyók. Kevés nőszemét láttam erre, akiket itt-ott láttam, csomagokat cipeltek, rabszolganőknek tűntek. A kikötő, ahová most Jézus tart, a tengertől 3/4 órányira fekvő Ornitopolisnál 3 órányival északabbra van. Tíruszból az út a kikötőig tengeren 5, szárazon 3 óráig tart. A kikötőben a hegy, mint valami sziget, messzire belenyúlik a tengerbe, a pogány város erre épült. Csak néhány, de jámbor zsidó lakik itt, és valamennyi a pogányokból él. A városban és a környékén jó 30 pogány templomot láttam. Néha úgy tűnik, hogy a kikötő Ornitopoliszhoz tartozik. A szírfeníciai asszonynak annyi épülete, szövő és festő műhelye és hajója van itt, hogy néha arra gondolok, hogy ez a hely elhunyt férjéjé, vagy annak őseié lehetett. Ő nem Ornitopoliszban, hanem annak előőrs féléjében lakik. Ornitopolisz mögött magas hegység húzódik. Nem lehet rajta átlátni, mögötte van Szidon. Ornitopolisz és a kikötő között van még egy kis folyó. A Tírusz és Szidon közötti part a kikötő kivételével kevéssé megközelíthető a sziklány, ingovány, bozótos részek és fák miatt. Ez a kikötő a legnagyobb Szidon és Tírusz között. A sok hajó a kikötőben külön várost alkot. A szírfönéciai asszony uradalma a sok épülettel, udvarral és kerttel úgy néz ki, mint egy nagy birtok, gyárakkal és ültetvényekkel, amelyeken sok munkás és rabszolga család él. De most, mintha minden elcsendesedett volna, és többé nem fog teljes erővel működni. Ornitopolisz mintegy 3 órányira van a folyó révhelyétől, ahol Jézus ma éjszakázott. A szegény zsidók lakóhelye csak 1 vagy 1,5 órányira van. Ha Jézus erről a helyről egyenesen a kikötőbe megy, Ornitopoliszt bal kéz felé hagyja el. A zsidó település Szarepta felé esik, amelyet a reggeli nap süt, mert a hegység erről az oldalról csak enyhén emelkedik. Észak felől teljesen árnyékos. A fekvése nagyon jó. Az elbeszélő most rendkívül részletesen leírja a Szarepta fekvését, de olyan gyorsan, hogy lehetetlen követni. Közben fölkiált: ó, ha olyan részletességgel láthatná, mint én! Ornitopolis, a zsidó település és a kikötő között oly sok az épület és a helység, hogy felülről nézve azt lehetne gondolni, hogy valaha összefüggő település volt.